Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcos és szaborát, vitéz s bátor mindkettője, áldás szálljon mindkettőre. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Oborni Terész történészt, tudományos főmunkatársat az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontjából. Köszönöm, hogy itt van.
Tisztelettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást.
Az apropó, 450 év. Majdnem napra pontosan, 450 évvel ezelőtt, május 1-én királlyá koronázták Báthor István. Nem magyar királlyá, lengyel királlyá. Ez miért olyan fontos?
Az ő egész pályafutása szempontjából nagyon fontos. Számunkra az ő személye nyilván egy elismert, egy ünneplésre méltó uralkodó, aki egyúttal erdélyi fejedelem is volt, és azt hiszem a lengyel történelmi emlékezet számára is hasonlóképpen fontos az a rövid néhány esztendő, egy évtized, amennyit lengyel királyként uralkodott, hiszen sok-sok jelentős intézkedés, háborús győzelem, területi nyereség fűződik a nevéhez. Noha, azt is el kell mondanunk, hogy a lengyel történetírásban az utóbbi évszázadokban mindig az adott kurzusnak megfelelően változott a megítélése.
Ilyen a történettudomány Lengyelország, nálunk biztos nem ilyen.
Mindenhol ilyen általában, de az ő erényei és uralkodói tehetsége és eredményei mind az erdélyi, tehát a magyar történelemben, mind pedig Lengyelország történetében vitathatatlanok.
Mármint Báthor Istvánné. Amit fölolvastam, ez a kis rigmus. Valóban a lengyel-magyar barátság részben innen eredeztethető?
Még sokkal korábbról, a középkorból eredeztethető a két népnek az egymás iránti szimpátiája, de most nem a kezdetektől idézve föl a történetet, csak annyit hadd említsek a hallgatók számára, hogy Szapolyai János Mohács utáni egyik királyunk felesége, az a Jagelló Izabella volt, aki több éven keresztül azután a keleti magyar királyságban, a keleti országrészben uralkodott, és már vele érkeztek Lengyelországból olyan politikusok, udvari emberek, katonák, akik aztán letelepedtek, és hosszasan ott éltek Erdélyben, és erre egy nagyon érdekes példát tudnék mondani. 1564-ből való a feljegyzés, amikor is már második János vagy János Zsigmond itáliai származású testőrkapitánya Giovan Andrea Gromo egy leírást írta az erdélyi társadalomról és általában Erdély helyzetéről, és az az érdekesség, hogy az ott élő nemzetek között, tehát a magyarok, székelyek, szászok, románok mellett felsorolta a lengyeleket is, mint
olyan
akik.
Olyan sokan voltak,
hogy ő úgy érzékelte, hogy ők is egy itt élő náció. És azt írta, nem szó szerint idézem, hogy nagyon jól kijönnek a magyarokkal, egyfelől, mert mind a kétféle nemzet rengeteg bort iszik, másfelől pedig, mert különféle katonai bajvívásokkal szeretnek vitézkedni és szórakoztatni magukat, és ugye békeidőben az udvari életet ezzel színesíteni.
Ez a 16. század, ez egy eléggé vérzivataros évszázad. Egyébként mindegyik az szerintem a 21. is már majdnem ilyen egyébként, ha az egész világot nézzük. Megnéztem, a lengyel királyság területe abban az időben körülbelül 800 ezer négyzetkilométer. Elhűlve a mai Ukrajna 600 ezer, ezt is megnéztem, és a mai Németország a 80 milliójával nincs 400 ezer. Tehát óriási volt ez a lengyel. Hogy ilyen óriási volt ez a Lengyelország?
Maga a lengyel-litván nemesi köztársaság, ahhoz nevezni szoktuk ezt.
Mert
az
akkor ez lengyel-litván.
Lengyel-litván nemesi köztársaság, Zsecsposzpolita, és még egy hosszú lengyel neve is van, amit itt most nem tudnék idézni.
Ezt a politát, ezt mondja még egyszer?
Zsecsposzpolita.
Megnézte, hogy kell kiejteni?
Igen, ezt megnéztem, igen, illetve hallottam magyar és lengyel kollégáktól. Tehát nemesi köztársaságról van szó, és ugye most térkép nincs előttünk, de hát ennek az óriási területnek a nagy részét azért a litván nagyhercegség
jelentette,
és ebből a két nagy országrészből állt össze a különféle lengyel tartományokkal együtt ez a hatalmas királyság, és hogy az első kérdésre visszatérjek, azt hiszem, Báthori István Lengyel királyságának súlyát maga az ország súlya is jelezte, hiszen
ez egy birodalom.
Ez egy birodalom, igen, és hozzácsatlakoztatva az Erdély fölötti uralmat, és hát a korabeli elképzelések szerint, bár most nagyot ugrunk az időben, esetleg bizonyos szomszédos orosz tartományok elfoglalásával, és még Moldva hozzácsatolásával is, ugye, amely közismerten Lengyelország hűbérese volt, tehát hogy egy egész hatalmas országot lehetett volna itt kialakítani, nem is beszélve a magyar királyságról. Bár arra nem volt feltétlenül nagy esélye Báthorinak, de ismerünk egy olyan levelét, egy Mágócsi Gáspár nevű magyar főúrnak írt levelét, amelyben finom célzást tett arra, hogyha Rudolfot, ezt a ti beteges királyotokat, Habsburg Rudolfot a jóisten kivenné az élők sorából, akkor királyt választhatnátok hamarosan, és akkor megoldódna mindannyiunk élete, tehát valami ilyen finom célzást tett arra, hogy nem lett volna ellenére, de erre konkrét esélye valóban nem volt, hiszen a Habsburgok nem egyfelől a magyar trónt nem engedték volna ki a kezükből, és számos családtag volt, és lett volna, aki örökli ezt a...
Rudolf helyett ő volt az óra rajongó?
Igen, ő volt.
Órákat gyűjtött,
és egyéb hasonló földgömböket, éggömböket, és egyéb ilyen különlegességek iránt vonzódó uralkodó.
Egy unatkozó király volt. Na, de mindezt mire akarta használni Báthori István? Tehát értem én, hogy ott volt a lengyel-litván birodalom, most idézőjelben mondom, ott volt az erdélyi fejedelemség, na de a 16. században vagyunk, ott voltak a törökök.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, tudnilik, térjünk vissza a megválasztására. 1575. december közepén, 14-én került sor a Varsó mellett egyébként egy sík mezőn arra a választásra, amelyet nem egyedül Báthori nyert meg, mindjárt erről is esetleg szó eshet, de a választás több fázisban, több fordulóban történt, és egy adott ponton a második választás, amely szintén nem hozott eredményt, oda megérkezett második Szelim szultán levele, amelyben megtámogatta Báthori lehetséges lengyel királyságát. Ez nem segített az ő helyzetén egy adott ponton, tehát a viszonya...
Jön egy szultáni... Hát igen, biztos nem örültem.
Tehát nem segített, de mint erdélyi fejedelem, azt tudjuk, hogy az erdélyi fejedelemség ugye az Oszmán Birodalom vazalus állama volt, és Báthori István volt az az erdélyi fejedelem, aki amikor 1571 májusában II. János vagy János Zsigmond halála után megválasztották, elsőként mérte föl azt a helyzetet, és egy nagyon szép neki tulajdonított szónoklatot jegyzett föl Betlen farkas történetíró, miszerint Báthori felmérte volna, hogy az ő országa, ekkor még a kicsiny országa, az erdélyi fejedelemség, a világ két legnagyobb hatalma közé van helyeztetve, a sarkában, in arcto, latin nyelvű a szöveg, így írta, és hogy az egyiket le kell kenyereznünk az engedelmességünk kinyilvánításával, most én éppen a Habsburgokra gondolok, fordítva, a magyar királyra, okay. És a másikat pedig ajándékokkal és szintén alávetettségünk kifejezésével. Most erről az állapotról, amit Báthori zsenialitásának is értelmezhetünk, azt írja egy másik helyen Csészabó László, hogy ekkor kezdődött a nagy erdélyi színjáték, idézőjelben. De valójában ezt ne pejoratív értelemben gondoljunk erre, hanem az a fajta, annak a fajta túlélést szolgáló politikának a megfogalmazása köthető az ő nevéhez, hogy itt ebben az életveszélyes helyzetben mindkét keleti és nyugati nagyhatalommal is jóba kell lenni, ha szabad így mondanom. Mert ez biztosítja számunkra, Erdélyország számára a túlélést.
Ez a tündérkert megalapozása körülbelül, vagy az egy kicsit későbbi?
A tündérkert az egy nagyon-nagyon sok helyütt felhívjuk rá a figyelmet, hogy abban a korban, amikor a 16. század második felében ez a kifejezést született, ez egyáltalán nem volt egy pozitív...
Nem?
Nem. A tündéres, mint jelző, ugyanis azt jelentette, hogy illékony, változékony, de... hol ide csapódik, hol oda, hát megbízhatatlan. Tehát nem, tehát ha valaki
tündéres... Hát az is volt,
tündéres,
megbízhatatlan volt.
Hát attól függ, honnan nézzük.
Honnan nézzük, igen.
Ugye minden értelmezés kérdése sokszor. Tehát, hogy a tündérkert az valójában ezt a változékonyságot, eltűnést, újra megjelenést, illékonyságot jelentette számunkra, ugye már egész mást jelent.
Hát az a tündérkert, hát az a mesés hely, ahol igen, minden szép és jó,
igen,
és jól érezzük magunkat.
Móricz Zsigmond regénye,
igen,
amely egyébként mindkét oldalát megmutatja ennek a világnak, a pozitívumát is, és bizony a negatívumát is.
Bátor István, mint lengyel király, kicsit visszatérek a lengyel királysághoz, és akkor most mondom, kedves hallgatók, hogy önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban, YouTube-on és Facebookon is követhetnek minket, és akkor vizuális élményhez is jutnak, és vissza is nézhetik. Oborni Teréz történész a vendégem, és akkor a lengyel királyság. Lengyel királyság, lengyel-litván
királyság
és Oroszország. Hogyan jött össze a kettő?
Amikor Báthory trónra került, akkor a jó királynak megfelelni akarván visszahódítani kívánta azokat a területeket, amelyeket az ő uralkodását megelőző közel két évtizedben negyedik Iván, vagy rettegett Iván, orosz nagyfejedelem, ekkor még nem cár, de hamarosan az lett, meghódított. Ezek a területek a keleti tenger, északi tengernél lévő livóniai területek, ha városokat kell mondanom, akkor Riga, Tallinn, Tartu.
Ó, hát tehát ezt a legjelentősebb városok.
Ezt a hanzavárosok voltak egyébként,
igen,
és ezeket a területeket folyamatosan meghódította. És Báthory 1579 és 82 között három hadjáratot vezetett negyedik rettegett Iván ellen, és győzelmeket aratott. Ez nagy elismerést hozott számára Lengyelországban, de ahhoz, hogy ezeket a hadjáratokat el tudja indítani, előbb kormányzati reformokat kellett bevezetnie Lengyelországban, és pénzt kellett szereznie a hadjáratra.
Hát ez
és
igen,
egy nagyon érdekes jelenséget említenék itt meg, hogy áfát vezetett be. Persze.
Általános forgalmi adó.
Igen, de, tehát mégpedig az alkoholfogyasztásra tudnilik.
Ó, hát és nem, a dohány, nem volt mellette a dohány?
Nem
csak
volt
egyet.
Csak az alkoholra, ugyanis egy kiürült kincstárat örökölt, az utolsó Jagelló fejedelem, második Zsigmond Ágost, a mi Izabella királynénk egy évvel fiatalabb öccse, gyermektelenül hunyt el, és 72-ben, és 72 és 75 között, noha volt egy Henrik nevű Valois,
Francia
származású királya Lengyelországnak, de 74-ben visszatért Franciaországba, hogy harmadik Henrik néven királlyá koronázzák, nyilvánvalóan.
Szabályosan... Fontosabb volt neki a francia trón, mint a...
Nyilván, és szabályosan elszökött Lengyelországból, tehát ez alatt az átmeneti évek alatt meglehetősen lepusztult a királyi kincstár, a bevételektől elesett, és újra kellett Báthorynak szervezni ahhoz, hogy visszatérve a katonai hadjáratot meg tudja indítani az orosz nagyfejedelemség ellen.
És akkor ezeket a területeket, a hanzavárosokat mondott, én már azt se tudom, hogy a hallgatók vajon tudják, hogy mi az, hogy hanzaváros?
Egy északi városszövetség, amely a kereskedelemre és az iparűzésre vonatkozóan egységes szövetségbe tömörült, és az volt a céljuk, hogy a saját városi hasznukat minél nagyobbá tegyék, és ez egy nagyon rangos dolog volt, ha valaki ehhez a városszövetséghez csatlakozott.
Német városok voltak benne leginkább.
Német, észak-német városok szövetsége.
És akkor mik azok a szárnyas huszárok?
A szárnyas huszárok...
Mert ezt olvastam Bátor István kapcsán, szárnyas huszárok.
Igen, ugye emlékszünk Henrik Sienkiewicz regényének három kötetére, talán van, aki
nagyon
még olvasta is.
De pillanat, de a Quo Vadis?
Az özönvíz, nem az özönvíz. És még két, aminek most a címe nekem se jut hirtelen eszembe, de ott olvashatunk a szárnyas huszárokról, illetve aki még az idősebb korosztályból talán emlékszik arra a televíziós sorozatra, Mihály úr, és nem...
Én a fiatalabb generációhoz tartozom, úgyhogy nem is ismerhetem.
Jó, nem baj. A Sienkiewicz regényből készült lengyel sorozat, fent van egyébként elérhető interneten. Időnként szórakozásképpen bele szoktam nézni, bár 5-6-8 éves koromban láttam ezt a sorozatot. Visszatérve, kicsit eltértünk.
Ott voltak a szárnyas huszárok.
De a szárnyas huszárokat valóban Báthori nevéhez szoktuk kötni, ugyanis újjászervezte a hadsereget, megszerezte a hozzávaló pénzt az alkoholfogyasztásra kivetett forgalmi adóból, amit egyébként Norimberga városa mintájára vezetett be, ez a Norimberga Nürnberg, ahol
Nürnberg,
a sörfogyasztásra vetette ki adót, és ezt ő mint egy körülnézett Európában, hogy hogyan lehetne még pénzhez jutni, és ezt kivetette a lengyelek alkoholfogyasztására is, és óriási összegeket tudott ebből beszerezni, ebből megreformálta a hadsereget, és valóban ő nevéhez szoktuk kötni a szárnyas huszárok, de más alakulatokat is, gyalogos alakulatokat, és hát Erdélyből, régi hazájából is katonákat, elsősorban székelyeket toborzott az orosz hadjáratra. Nagyon sok emlékünk van, forrás emlékünk arról, hogy kik voltak azok, akik mellette voltak, milyen különös eseményekben vettek részt. Rendszerint, és ez egyébként a saját megfigyelésem, de lehet, hogy aztán nem lesz igazam, hogy az erdélyi székelyföldi katonák, vitézek rendszerint abban jeleskedtek, hogy egy-egy ezeken a területeken, Livóniában, illetve az orosz nagyfejedelemség területén lévő várakat hogyan kell felgyújtani. Számos olyan dokumentum van, hogy XY abban vitézkedett, hogy egy bevehetetlennek tartott várat, amelyet egyébként hagyományos eszközökkel nem lehetett megvívni, egyszerűen valami rafinált, cseles módon felgyújtottak, és ezek mind-mind kiderült, hogy székelyföldi katonák voltak. Tehát ez is egy érdekesség.
Na most három dolog. Egyrészt az orosz-lengyel kapcsolat, milyen furcsa a történelem, hogy milyen messzire nyúlnak vissza a dolgok. A másik, hogy ez az adó, de ez most kitérő, az alkoholra kivetett adó. Az alkoholfogyasztást visszavetette?
Nem, dehogy is. Sőt, hát örömmel töltötte el a királyt, hogy jelentős összeget tudott ebből beszedni.
A harmadik a huszárok. Tehát a huszárokról én azt tudom, hogy az egy magyar könnyűlovas alakulat.
Hát így nevezzük őket, hogy szárnyas huszárok. De ugye ez az elnevezés valójában lengyelül hogyan hangzott, azt nem tudnám megmondani. Nem biztos, hogy ezt a szót alkalmazták rájuk
hát én,
is.
Én megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, és ott, és a mesterséges intelligencia sokszor téved. De minden esetre azt írta nekem, hogy szárnyas huszárok.
Hát ő így hívjuk őket magyarul. Valóban egy ilyen elrettentéskép, óriási szárnyakat csatoltak a hátukra a lovas katonák, és azzal megrémítették, mint egy az ellenséget, és közben még egy ilyen nagyon rikoltó hangot is adtak ki a csata során, tehát ez egy ilyen megfélemlítési eszköz volt. Mondom, sajnos azt nem tudom, hogy lengyelül hogy hívták ezeket az alakulatokat. Az lenne igazából a biztos pont, hogy vajon huszárok voltak-e vagy sem.
Minden esetre mi maradhatunk a szárnyas huszároknál. A lengyel megítélése Báthori Istvánnak ma, mert tudom, hogy konferenciát tartottak itt a Történettudományi Intézetben, de például Lengyelországban hogyan tekintenek ma Báthori Istvánra? Ja, és még egy, tudott lengyelül?
Megtanult valamennyire, igen.
De
én úgy tudom, hogy igen,
veszem.
Nagyon kitűnő nyelvérzéke volt latinul, olyan elokvenciával, olyan elegánsan szónokol.
Mit jelent az, hogy elokvenciával?
Hogy kitűnő szónoklati tehetsége volt, és szóban és írásban is nagyszerűen, de ez még a 60-as évekre vezethető vissza is az ő tanulmányaira, amelyekről itt most nem esett szó, de latinul németül nagyszerűen tudott, és úgy tudom, hogy lengyelül is megtanult. Egy nagyon eszes, egy nagyon jó taktikus, egy stratéga, fejedelemmel is királlyal van dolgunk. Tehát azért ő méltó helyre kerülne, mondjuk, ha Bethlen Gábor mellé emelnénk, és máskit, vagy első Rákóczi György mellé a lengyel fejedelmek közül. Hogy visszatérve a lengyel országbeli elismertségére, annyi bizonyos, hogy a lengyelek egyik legnagyobb uralkodójukként tartják számon, igen? Aki szárazföldön ugye visszaszerzett területeket.
Oroszországtól.
És ezáltal mintegy 100 évvel eltolta Lengyelország felosztását, vagy pusztulását. Tehát elévülhetetlen érdemei vannak ezen a téren, de olyan értékelés is van, hogy nagyon zsarnoki volt. Ha még lesz időnk, akkor kitérnék arra, hogy miért ítélték túlságosan is zsarnokinak. Illetve olyan kritikai észrevételeket is megfogalmaztak vele szemben, hogy jó-jó, hogy szárazföldön jelentős hadi sikereket ért el, de tengeren nem építetett flottát, és a tengeri terjeszkedésben nem vitte Lengyelországot tovább. Ennek ellenére mégis pozitív a megítélése, kivéve az egészen az utóbbi időkig, amikor úgy tudom, hogy az utóbbi 1-2 évben a lengyelországi középiskolai tankönyvekből is kikerült Báthory István és az ő lengyel királysága.
Erről de a magyar könyvekben benne van.
Feltétlenül.
Tehát, miért hogy, volt, csak egy-két szóval, miért volt zsarnok?
A lengyel Zsecspospolita, tehát nemesi köztársaság egy egészen más struktúrában, egy közhatalmi struktúrában működött, mint amit mi megszoktunk magyar királyként, vagy erdélyi fejedelemként. Sokkal erősebb hatalma volt az erdélyi fejedelemnek, vagy a magyar királynak, mint a lengyel királyoknak, akik a Szejmnek, tehát a köznemesi gyűlésnek ki voltak szolgáltatva, sok tekintetben korlátozta mind a Szejm, mind pedig a szenátus a lengyel királyok hatalmát. Uh-huh. És Báthory egy egészen új uralkodási metódust vezetett be, és most szeretnék néhány gondolatot a saját szavaiból idézni, amely mondatokat, vagy a szintén latin nyelvű szónoklatában a május 1-i koronázását követően a lengyel rendek felé intézett. Ez így hangzik. Palotában, s nem kunyhóban születtem, és mielőtt ez országba jöttem is, volt kenyerem és ruházatom. Szabadságomat tehát szeretem és megőrzöm. Ti választottatok királytokká, a ti hívásotokra, kéréstekre jöttem ide, ti tettetek koronát a fejemre, királyotok vagyok tehát, és nem festett, sem faragott király, uralkodni és parancsolni akarok, s nem tűröm, hogy engem kormányozzatok. Tehát ez egy gyökeres...
Hát ebbe benne van.
Ebbe benne van, ez egy gyökeresen más uralkodói mentalitás volt. Én azt gondolom, ha szabad személyes véleményemet mondanom, hogy egy uralkodónak ilyennek kell lennie, tehát, hogy kivált kép, ha az ilyen tehetséges, talpra esett, stratégiai célokat megfogalmazó uralkodó, mint Báthory István volt, és valóban sikere is vitte ezt a 10 éves uralkodását 76 és 86-ban bekövetkezett halála között.
És nem volt utód?
Nem volt utódja, hiszen a választási feltételek között a lengyel nemesség megfogalmazta számára, hogy el kell vennie Jagelló Annát, a Jagellóház utolsó női leszármazottját, aki egyfelől talán 12 évvel idősebb volt nála, de ő vállalta ezt a feladatot, és Kemény Jánost idéznék, egy 17. századi történetírót, aki visszaemlékezésben nagyjából így fogalmazott, hogy felesége, mivel igen vén és rút volt, akit a királyságért vett volt el, nem is igen szerette. Tehát utódról nem tudott.
Dinasztia nem lett belőle.
Dinasztia nem lett belőle, valóban, igen.
Hát akkor itt tartunk, és érdemes Báthory István életét tanulmányozni a történelem könyvekben. Kedves nézőink, Oborni Teréz történész, az ELTE Humántudományok Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Itt folytassuk valamikor. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket a viszonthallásra.